ezek. Tehát akkor érdemes csinálni bármit is, meg akkor érdemes csinálnunk bármit is, hogy ha ez nem arról szól, hogy teszünk valamit, hanem arról, hogy emberek lesznek megérintve általa. És emberek azért csinálják, mert emberek találkoznak Jézussal. Akkor van értelme. Ha csak csináljunk valamit, akkor annak nincs értelme. De az, hogy emberek találkoznak Jézussal, annak van értelme. Ja, úgyhogy ez számunkra ez nagy ügy. Tehát ha csinálunk valamit a gyülekezetben, a híd közösségben, akkor az számunkra az nagy ügy. Ez nagy ügy. És legyen is számunkra nagy ügy. Nyilván vannak, akik nagy dolognak tartják itt, amit csinálunk. Vannak, akik nem tartják nagy dolognak, de nem baj. Mi úgy megyünk előre, hogy az, amit csinálunk, és bármit csinálunk, az nagy dolog. Nagy ügy, és fontos számunkra. És Isten használ bennünket, és Isten használ mindannyiunkat, minden apró kis porcikánkkal, részünkkel. És az egyik dolog, amit csinálunk, itt az Isten tisztelet, és ezért fontos nekünk az, hogy ez szép is legyen, meg jól is nézzen ki, mert mi, akik szolgálunk itt különböző szolgálatokban az Isten tisztelet során, mi a legjobbat akarjuk adni minden héten. Tehát a legjobbat. Nem a legjobbat egész héten adjuk valakiknek, valahol, és aztán eljövünk, és a maradékot itt kiszórjuk, hanem legalábbis én így jövök, és tudom, hogy a csapat így jön, és így szolgál, hogy itt vagyok, és a legjobbat akarom adni. Mert amikor eljönnek majd a barátaitok, eljönnek majd a munkatársaitok, vagy a rokonaitok, vagy a családtagaitok, akkor nem szeretnénk, ugye, hogy a maradékkal találkozzanak. A maradék energiánkkal, vagy a maradék erőfeszítésünkkel, hanem a legjobban. A legjobban. Mert ebből fogják ők látni, hogy ők fontosak. Ebből fogják látni azt, hogy amit csinálunk, azt azért csinálunk, mert ők fontosak. És törődünk velük. Ja, úgyhogy ezért mondom azt, hogy bármit csinálunk, az legyen egy üdvözlés, az legyen egy szendvicscsinálás, vagy egy pénzszámolás, vagy legyen az a hangosítás, vagy ez legyen az éneklés, meg a prédikálást mindig kiadjuk, ez a leglátványosabb, már az, hogy csináljuk, azzal már elismerést kapunk. De sokszor a láthatatlanabb részek azok talán fontosabbak. És fontosabb, hogy őket fölemeljük, és lássuk, és vegyünk észre, és értékeljük. Ja, úgyhogy ja. Ez, amit csinálunk, elmondtam már múltkor is, meg két héttel ezelőtt is, ez tehát nem rólam szól, nem rólad szól, nem értem van, nem akarok tőletek semmit, ezt már mondtam sokszor, de elmondom újra, értetek akarok valamit, és amiről beszélünk, ez a tanyán üzenetsorozat, ez erről szól, hogy főleg ez az első két üzenet, a múlt heti, meg a mai, hogy mi az, amit én, mint pásztor szeretnék. Értetek. Nem tőletek, hanem értetek. És hogyha te is szeretnéd ezt, akkor egy jó helyen vagy. Jó helyen vagy, mert egy úton vagyunk, egy közös úton vagyunk afelé, hogy ezek a dolgok, ezek ott legyenek az életünkben. És egyre inkább ott legyenek az életünkben. Úgyhogy 10 dolgot értem össze, ebből 4-et múlt héten már elmondtam, de csak gyorsan átszaladunk rajta. Most jön a maradék 6. Gábor, azt mondom, hogy beraktam én a kivetítőbe az első 4-et is. Nézzük csak. Tehát azt mondom, hogy lesz jó pár kérdés, még itt a tanyán üzenet sorozaton belül. Eddig még csak az első kérdésnél tartunk, még a mai is az első kérdésről szól, hogy hogyan és miért kezdődött a híd közösség. Múlt héten beszéltünk, hogy hogyan, meg az, hogy miért, 4, a 10-ből 4-et elmondtam, és aztán nézzük csak meg ezt az első 4-et. Azt akarom, hogy minden híd közösség tulajdonos megértse, az üdvösség azt jelenti biblikusan, hogy tudja, Jézus Krisztus által áll, és állt helyre a kapcsolata Istennel. Oké, erről sokat beszéltünk, megyünk tovább. Aztán azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán megtanulja, hogyan találja meg az önazonosságát Krisztusban. Ez is kulcs. Harmadik, azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos egészségesen kapcsolódjon másokhoz. kitetsz igazából minden más emberhez. Negyedik, azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos igazán szeresse Isten gyülekezetét, és beletegyék minden Istentől kapott adottságaikat. Tehát amit Isten adott, azt, tehát hogy vegyünk részt a dolgokban. Úgyhogy a múltkor említettem itt a politikát is egy picit, hogy a politika mennyire nem változtatja meg az életet, de a gyülekezet igen. És tehát amivel befejeztük a múlt hetet, az talán ez egy fontos gondolat volt, hogy tehát ha igazán meghitten és szenvedélyesen akarsz Jézussal járni, és azt akarod, hogy ez a kapcsolat ez növekedjen, akkor muszáj, hogy kapcsolódj egy helyi gyülekezethez. Tehát másképpen ez nem megy. Tehát az, hogy a kapcsolatom Jézussal növekedjen, ahhoz, hogy az a kapcsolat, ez egy tűzben égő kapcsolat legyen, egy szenvedélyes kapcsolat, ahhoz kell a helyi közösség, egy helyi gyülekezet, és egy helyi gyülekezet. Úgyhogy szükséged van egy helyi gyülekezetre, és én ezt mindig is szoktam hirdetni, mindig elmondom, mindig kihívlak benneteket erre, bár ti itt vagytok, és mondhatom azt, hogy tulajdonosai vagytok a gyülekezetnek, úgyhogy ja, jöjjön az ötödik dolog. Azt akarom, hogy minden hídközösség tulajdonos ismerje, és fedezze fel a szellemi ajándékát, és használja azt, hogy hatással legyen Isten királyságára. Tehát azt akarom, hogy minden hídközösség tulajdonos ismerje, és fedezze fel a szellemi ajándékát, és használja azt, hogy hatással legyen Isten királyságára. Most csak, hogy mit jelent ez a tulajdonos? Hogyha esetleg nem voltál itt a múlt héten, ismétlés. Tehát tulajdonos vagy tag, igazából majdnem ugyanazt értjük alatta, csak ami beugrik általában a tagsággal, az, hogy jogaim vannak, a tagoknak jogai vannak, a tulajdonosoknak felelőssége. És igazából én ezt húznám alá, hogy egy helyi közösségnek, egy helyi gyülekezetnek tulajdonosának lenni, vagy tagjának lenni, az felelősség. Ez felelősség. Nem az, hogy most már jogom van, hanem az, hogy most már kaptam felelősséget. Családtag vagyok, kaptam felelősséget. Ja, úgyhogy nem tudom ti, hogy vagytok vele, de szerintem minden családban van egy olyas valaki, ez most lehet, hogy távoli rokon, vagy közeli rokon, akit mit lehet, hogy egyszer, vagy kétszer látsz egy évben, vagy egyszer, vagy kétszer 10 évben, talán karácsonykor, vagy temetésekkor, vagy keresztelőkkor, vagy nem tudom, de olyas valaki, akiről nem szeretsz beszélni. Mert mindig valami égő dolgot csinál, amikor a család összejön. Általában túl sokat iszik, tehát ő az, aki megérkezik, leül az üveg mellé, aztán a következő üveg mellé, aztán egyszer csak azt látod, hogy a háttérben egy lámpaernyővel a fején szaladgál. Tehát ez a furcsa családtag, akivel mindig probléma van, amikor a család összejön. És tehát, tudod, égő, amikor a mennyasszonyodat bemutattad, vagy a vőlegényedet bemutattad neki, kérdezősködött fel, te ez a bácsi, ez kicsoda, vagy ez a néni. Tehát furcsa helyzetek tudnak adódni, és tudod, te nem szeretsz róla beszélni, vagy nem szeretsz vele találkozni. És az az igazság, hogy főleg így az elmúlt hétben is sokat beszélgettem sokféle emberrel, sokféle gyülekezetből lévő emberrel, és azt látom, hogy a Szent Szellem az ilyen, egy ilyen személy a kereszténységben, hogy nem szeretnek róla beszélni, a Szent Szellemről. Olyas valaki, tehát része a családnak, oké, tehát része a családnak, de nem tudjuk, hogy mikor üti fel a fejét, de amikor felüti a fejét, akkor valami őrültség történik, úgyhogy legjobb, hogyha nem is beszélünk róla. A legjobb, hogyha tényleg nem beszélünk róla, és nem emlegetjük. Hogyha pünkösdi háttered van, akkor örülsz annak, amit most mondok. Ha esetleg metodista vagy baptista, akkor nem annyira. De igazából tehát a Szent Szellem az egy nagyon fontos része a hitünknek. Szent Szellem. És mindannyian megkaptuk a Szent Szellemet. Akkor, amikor rábíztuk az életünket Jézus Krisztusra. Abban a pillanatban Isten az ő szellemét, a Szent Háromság harmadik szemét megkaptuk. Belénk költözött. Beléd költözött. És egyébként nem szeretem, amikor valaki sokkal többet beszél a Szent Szellemről, mint Jézusról, mert szerintem az gáz, mert a Szent Szellem is mindig Jézus felé irányítja a figyelmet. De hogy nagyon érdekes, hogy Jézus nagyon sokat beszélt a Szent Szellemről. Hogyha elolvassátok János evangéliumában a 14., 15. és 16. fejezetet, és nem olvassuk fel, mert akkor itt lennénk sokáig. Nagyon jó rész, csak olvassátok el, 14, 15 és 16. fejezet. Ott végig a Szent Szellemről beszél szinte Jézus. És tehát azt látod, hogy ez a rész, ez csupa olyan dolog, dolgot említett Jézus a Szent Szellemről, ami tehát a Szent Szellem szerepéről szól egy hív ember életébe. Hogy mit tesz, miben segít, hogy segít, és nagyon fontos. Tehát nagyon fontos. Ha Jézus beszélt róla, akkor számunkra is nagyon fontos. Úgyhogy ha hívő vagy, Istennek a szelleme, a Szent Szellem benned él. Benned él. Sőt, nem csak, hogy benned él, hanem a Biblia szerint, Isten igéje szerint, megajándékozott téged. Megajándékozott téged valamilyen ajándékkal, legalább egyel, de lehet, hogy többel is. Tehát ajándékot is kaptál tőle. Legalább egyet. És mire kaptad? Arra, hogy másokat szolgálj, ezt mondja. Tehát a Szent Szellem megajándékozott valamilyen olyan tulajdonsággal, ami neked nem volt, egy új valamilyen dologgal. Miért? Azért, hogy másokat szolgálj. Úgyhogy 1 Korintus 12.1-ben, és ez már ki lesz vetítve ez a vers, nézzük csak meg, mit mond Pál. Testvéreim, nem akarlak benneteket tudatlanságban hagyni a Szent Szellem működésével és ajándékaival kapcsolatban. Tehát ez azt jelenti, hogy beszélnünk kell róla a gyülekezetben. Tehát nem akarlak benneteket tudatlanságban. Oké, tehát beszélnünk kell róla. És aztán 7. vers, ugrunk 6-ot. Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk, és segítsük. Oké? Tehát legalább egy ajándékom van, meg neked is. És azért kaptuk, hogy a többieket szolgáljuk, és segítsük. Na most jön a logikus kérdés, hogy oké, honnan tudhatom, hogy mi a szellemi ajándékom? Kimondtam, hogy 6 pont lesz ma, tehát ez nem lesz egy részletes elmagyarázás, hogy hogyan tudhatom. Jó, de azért valamit mondok róla. Tehát honnan tudhatom, hogy mi a szellemi ajándékom? Tehát az egyik, amit nagyon érdekesnek tartok így a kereszténységben, a gyülekezeti életben, hogy tehát, amikor valaki nagyon ajánlja magát, ez furcsa nekem. Tehát jön, és ajánlom magamat, és el akarja nekem mondani, milyen ajándéka van, vagy mire van ajándéka, és nagyon ajánlja magát. És az ilyen ember, az én véleményem szerint, legalábbis a tapasztalatom alapján, ez az ember az az ember, aki inkább azt akarja, hogy őt imádjam, vagy őt imádjuk, az ő ajándékát imádjuk, a szuper tehetségét imádjuk, ahelyett, hogy ő az ő ajándékával, vagyis az ő ajándékának a használatával Jézust imádná. Mert ezek az emberek tipikusan a saját ajándékukkal vannak elfoglalva, és azzal azt meg elfelejtik, aki az ajándékot adta. Úgyhogy tehát óvakodom azoktól, akik nagyon ajánlják magukat, hogy én ezt tudom, én azt tudom, én azt tudom. Nem, megvan a módja, hogy felfedezzük. Egyébként, tehát Dzsuzsák Balázsnak nagyon el kell adnia magát, hogy megmutassa, hogy, mert, hogy tehát rá kell beszélnie az edzőket, vagy a klubokat, hogy ő jól focizik. Nem kell. Csak hozzávágsz egy labdát, és aztán csak látszik, ahogy játszik. Nyilvánvalóvá válik, hogy ő jó a labdával, és ő egy jó focista. És ez az egészséges, amikor kiderül rólunk. De hogy derül ki rólunk, hogy mi az ennékünk? Úgy, hogy különböző területeket kipróbálunk. Különböző területeket kipróbálunk, különböző szolgálati területeket kipróbálunk. Elmegyek idehez, kipróbálom, elmegyek oda, azt kipróbálom. De nem úgy működik, hogy megkeresel egy ilyen szellemi ajándék teszt weblapot, kitöltesz 100 kérdésre egy választ, és akkor analizálja a kérdésekre adott válaszaidat, és akkor kiírja neked, hogy neked a segítségre van ajándékot, neked erre, neked arra, amarra. Tehát nem. Tehát, ha ez így működne, akkor Jézus idejében nem tudták volna kitalálni, hogy mi az ajándékuk. Mert akkor még nem volt ilyen fantasztikus internet adta lehetőség, mint manapság van, ugye? Na, úgyhogy a legjobb módja, hogy megtaláljuk a szellemi ajándékunkat az, hogy vegyünk részt a helyi gyülekezet életében. Ez a legjobb módszer. Hogy vegyél részt a gyülekezeti életben. Ez a legjobb módja. A legeslegjobb, amit én eddig. Tehát ki lehet próbálni a gyerekszolgálatot? Ki lehet próbálni a gyerekek közül is a nagyobbakat, meg a kisebbeket? Tehát lehet, hogy agyvérzést kapsz a kicsiktől, de marha jól el vagy a nagyokkal. Vagy fordítva. Tehát lehet próbálkozni. Aztán, ha úgy jössz ki a gyerekektől, hogy inkább meg szeretnéd ölni őket, mint hogy Krisztushoz vezetni, akkor lehet, hogy nem ez az ajándékod, nem a gyerekek. Tudod, tehát, de próbálkozni kell. Próbálkozni kell. És tudod, van, vagy nincs bizonyos ajándékod bizonyos területekre a gyülekezeti szolgálatban. De a legjobb mód, hogy megtaláld az ajándékot, az az, hogy egyszerűen vegyél részt. Vegyél részt. Szóval miről akarok még egy kicsit beszélni az ajándékokkal kapcsolatban, hogy miért kaptuk a szellemi ajándékunkat, nem azért, hogy magunkra hívjuk fel a figyelmet. Tehát nem azért, hogy mindenki lássa, hogy én milyen ügyes vagyok benne. Egyszerűen nem. Ez az ige rész 1 Péter 4:10. Azt mondja, mindegyikőtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentől. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást. Oké, tehát mindenki kapott, és azzal az ajándékat. Nem az, hogy ránézel a másikra, hogy hú, milyen, én is azt akarom csinálni, én is úgy akarom csinálni, mint ő. Mert akkor megpróbálnak a másiknak az ajándékával szolgálni mások felé, az enyémről meg nem is tudok, nem. Én kaptam, akarom tudni, hogy mi ez, és ezzel az ajándékkal akarok szolgálni. Mint hűséges szolga, aki Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodik. Oké? Tehát van legalább egy ajándékom, miért adatott mások szolgálatára, hol? Egy helyi gyülekezetben. Ez a lényeg. Tehát legalább egy ajándékom van mások szolgálatára, egy helyi gyülekezetben. Úgyhogy én azt akarom, hogy tudd, mi az ajándékod. Azt akarom, hogy felfedezd, hogy mi az ajándékod. Azt akarom, hogy használd ezt az ajándékot. Használd. Mert miközben használod, növekedni fogsz. Növekedni fogsz. Tehát a Jézussal való járásod, a vele való kapcsolatod növekedni fog. Attól, hogy megtalálod az ajándékodat, felfedezed és elkezded használni a helyi gyülekezetben. Növekedni fog a kapcsolatod Jézussal. Tehát érted akarom. Érted akarom. Nem melósokat gyűjtök most, hanem érted akarom. 6. Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos tudja, hogyan vezetett valakit Krisztushoz, és érezze a hívást és felelősséget, hogy tegye is. Kétet, azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos tudja, hogyan vezetett valakit Krisztushoz, és érezze a hívást és felelősséget, hogy tegye is. És még ezen a ponton, vagy ebben a pontban is azt mondom, hogy ez arról szól, hogy te növekedj Jézus Krisztussal. Tehát még ez is arról szól, hogy te növekedj a vele való járásban. És nem arról, hogy most én azért hozakodok el ezzel a 6. ponttal, hogy a gyülekezet növekedjen. Pál apostol azt írja az 1 Korintus levélben, már nem tudom, hogy hol, talán harmadik fejezet, vagy második fejezet, hogy már neveket se tudom pontosan. Tehát Pál ültetett, vagy én ültettem, Apollos öntözött, vagy fordítva, vagy Apollos ültetett, én Pál öntöztem. De a lényeg, hogy Isten adja növekedést. Oké? Tehát tanyán vagyunk. Van ültetés, van öntözés, de Isten adja a növekedést. Tehát van a mi részünk, és van Istennek a része. Mi legyünk jók abban, hogy tegyük a mi részünket, és hagyjuk, hogy Isten tegye a magáét, és abban ő jó. Abban ő jó. És ő fullosan bele fogja tenni magát. Úgyhogy mi azzal foglalkozunk, hogy tegyük a részünket, és az egyik, az ez. Az ez. Szeretem, amikor virágom új recepteket kipróbálom, amikor látom, hogy már beírja, hogy no salty. És akkor kukucskálja a recepteket. Igaz, hogy most nem az ő főszét eszem, mert elkezdtem fogyózni. Úgyhogy, de az biztos, hogy amikor ilyen új recepteket kipróbál, az fantasztikus. Fantasztikus. Nem, mintha a régiek nem lennének rosszak, csak ahhoz már hozzá vagyunk szokva, ugye. Úgyhogy amikor valami újat csinál, vagy újat kipróbál, vagy nem tudom, akkor csak... Tehát, tudod, akkor általában azt szoktam mondani, amikor ott ülünk az asztalnál, hogy tehát annyira ízlik, hogy azt mondom a lányoknak az asztalnál, hogy hú, gyerekek, ez nagyon rossz, ebből ti nem akartok enni. Ne egyetek többet, ne szedjetek, kicsit szedjél, mert nagyon rossz. Ó, borzasztó. És a kísértésem az az, hogy nem bírom abba hagyni. Oké? Tehát... Ez a nem lehet megunni. Ez az, amit nem lehet megunni. Na, tehát, és igazából, tehát amikor valakit Krisztushoz vezetsz, amikor megkóstolod, milyen az, hogy valakit Jézushoz vezetsz, akkor az egy ilyen érzés. Ez egy ilyen érzés. Amikor látod valakinek a szemében, hogy úgy elkapja a fonalat, igen. Tehát egy szikra gyúlik a szemében. Akkor ez egy ilyen érzés. Akkor a szellemi hőmérsékleted a következő szintre ugrik. És egy nagyon furcsa ilyen izgalom jön be. Elszáll tőle az agyad, ahogy megtapasztalod, hogy milyen Krisztushoz vezetni valakit, és ez tök jó. Főleg az, amikor aztán el tudod hozni a gyülekezetbe, de teheted úgy is, hogy nem vezeted Krisztushoz, hanem elhozod a gyülekezetbe, tehát ez mert mi szeretnénk, és minden alkalommal hirdetjük az evangéliumot, tehát az emberek hallhatják, akik eljönnek, és csak tényleg nagyon-nagyon örülünk, amikor valaki átadja az életét Jézusnak. Kicsit emlékeztet arra, amikor mi átadtuk. Azt ahogy... De nem lehet ezt megmagyarázni, amikor átmenti az örök halálból az örök életbe. Valami leesett a szívedről. Felszabadultál. És ez csak egy fantasztikus dolog. Úgyhogy... De azért fölhívnám a figyelmet, és azért is beszélek róla. Az első számú, tehát az egyik első számú kihívása, nem, elhívása, de kihívása is egy hívőnek, az az evangelizálás. Tehát az egyik első számú elhívás, de kihívás is a hívőnek, az evangelizáció. És ebben a gyülekezetben, a hír közösségben igazából tehát minden erről szól. És csak szeretném, ha tudnátok, hogy minden erről fog szólni. Hogy elérjünk embereket. Tehát az, hogy itt vagyunk vasárnap, és csináljuk azt, amit csináljuk, ez is erről fog szólni. Hogy elérjünk embereket. Hogy embereket Jézushoz vezessünk. És ezen gondolkodtam. Ha nem így állnánk hozzá, ha nem tesszük, akkor ki fogunk halni. Akkor kihalunk. De most komolyan. Akkor ki fogunk halni. És emiatt van egy rakat, kihalt gyülekezet ma. Nem csak Magyarországon, Európában, tömegével, Észak-Amerikában, tömegével. Tehát a hajdan keresztény országok, földrészek hanyatlanak a kereszténységben, és Ázsia, Afrika, ezek meg egyszerűen csak mint gombamolt szaporodik a kereszténység. És emberek adják át az életüket Jézusnak. Tehát ha mi nem tesszük, ha mi nem érünk el embereket, akkor ki fogunk halni. Ki fogunk halni, és nem ez a mi elhívásunk. Tehát nem arra vagyunk elhívva, hogy küszködjünk itt, nem arra vagyunk elhívva, hogy halottak legyünk. Ja. Ne könnyen lehetünk egy halott gyülekezet, ha nem foglalkozunk azok az emberekkel, akik el vannak veszve, és tartanak a pokolba. Tehát nem akarunk. Tehát olyan emberek nem szeretnek lenni, akik elveszítették a szenvedélyüket, hogy embereket nyerjenek Krisztusnak. Tehát abban a pillanatban, hogy nem törődünk az Istentől távol lévő emberekkel, akkor nagy bajban vagyunk. Úgyhogy 2 Korintus 5, nézzétek csak Pál, miket mondott ezzel kapcsolatosan. 2 Korintus 5. 18-tól a 20. versig azt mondja, mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. Hát azt mondja, hogy mindez Istentől származik, aki Krisztus által kibékített önmagával bennünket. Sőt, tehát Krisztus kibékített tehát Krisztus békített ki önmagával. Tehát nem mi békültünk ki Istennel, nem az én álltam helyre Istennel, hanem ő volt az, aki csinált ezt a helyreállást. Tehát nem nekem kellett dolgozni azon, nem én érdemeltem ki, nem én melóztam, hogy Isten kibéküljön velem, hanem ő úgy döntött, hogy kibékül velem. Oké, tehát Krisztus által kibékített Isten önmagával. Tehát ebben a képletben nem vagyok benne. Krisztus által Isten békített ki önmagával. Sőt, figyelj, ránk bízta, hogy másoknak is segítsünk kibékülni vele. Na, de azonban belehív ebbe a folyamatba bennünket, hogy a mi részünk az legyen, hogy segítsünk másoknak kibékülni Istennel. Isten ugyanis maga volt jelen Krisztusban, amikor kibékítette az embereket önmagával. Tehát amikor ismétel valamit Pál, akkor az nagyon fontos. Ez nagyon fontos. És eltörölte a bűneinkről szóló feljegyzést, figyelj, és az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. Tehát az evangéliumot, az, hogy az ellenünk szóló feljegyzés az el van szakítva, meg van semmisítve, kész, kuka, örökre. Nem engednek oda kukaturkálókat, hogy kiszedjék, összeragasszák és az orrod alá nyomják. Tehát ez örökre el van dobva. Meg lett semmisítve ez a feljegyzés, ahol a bűneid vannak. Múlt, jelen és jövő. Ez meg van semmisítve. Oké? De ez egy olyan jó üzenet, és itt ezt mondja, hogy az erről szóló üzenetet pedig ránk bízta. Hogy ezt másoknak is hallani kell. Tehát ha mi küzdünk a múltunkkal, ha mi küzdünk azzal, hogy miket tettünk, és még most is nehéz úgy gondolkodni magunkról, hogy tiszták vagyunk, pedig el lett tépve a feljegyzés minden bűnünkről, akkor ez mennyire jó hír azoknak, akiknek ilyen, még csak ilyenre nem is tudnak gondolni, hogy a feljegyzés el van tépve. Hanem roskadozik az életük a teher alatt, hogy mit tettek. Ők mit tettek, és mit tettek velük. Úgyhogy ez egy jó hír. Ez egy iszonyatos jó hír. És azt mondja, hogy az erről szóló üzenetet ránk bízta. Oké? Tehát újra és újra elmondja azt az üzenetet, tehát Pál, hogy menjünk és érjük el a világot. Oké, 20. vers. Mi tehát Krisztus követei vagyunk? Tessék, már megint. Mi tehát Krisztus követei vagyunk. Követei vagyunk a Rehabon, követei voltunk pénteken, szombaton a ligetbe azoknak a fiataloknak, akik hajlandók voltak természetesen beszélgetni velünk. Követei vagyunk a Tágastér Fesztiválon, a követei vagyunk a munkahelyünkön, követei vagyunk a családunkban, követei vagyunk mindenhol. A szomszédságban, mindenhol. Mindenhol. Tehát követek vagyunk. Hol? Az emberek között. Az emberek között. Tehát kinek írja ezt Pál? A gyülekezetnek. A gyülekezetnek írja Pál. És hogy mondjam ezt? Ti vagytok a gyülekezet. Én. Nekünk írja ezt Pál. Nekünk írja Isten. Krisztus követei vagyunk. Krisztus követei vagytok. Krisztus követei vagyok. Krisztus követe vagyok. Mi az ő követei vagyunk. Ja. És nem érdekel egyébként az, hogy mennyit tudsz. Hogy mióta vagy Krisztus követe, és hogy mekkora mára, mekkora sapkát hordasz, mert annyi mindent tudsz. Hogy hány évet jártál a bibliaiskolába, 3-at, 5-öt, 10-et, teljesen mindegy. Ha nem érünk el embereket, elbuktunk. Mindegy, hogy mennyit tudunk és mennyit tanulunk. Ha nem érünk el embereket, elbuktunk, úgyhogy követek vagyunk. És figyelj, 20.-21. vers, mert még folytatódik. Úgy kérünk és bíztatunk benneteket, mintha Isten szólna általunk. Oké, tehát, tehát itt egyébként nem is arról beszél, tehát ez az egyszerű fordítás egy kicsit másképp fordítja ezt a mondatot, mert itt nem az, hogy mi úgy kérünk titeket és bíztatunk benneteket, mintha Isten szólna rajtunk keresztül nektek, olvasóknak, tehát itt, hogy Pál ír, és ti olvassátok, korintusi gyülekezet, hanem itt arról van szó, hogy amikor mi követek vagyunk és beszélünk emberekkel, akkor Isten szól általunk. Tehát amikor beszélsz a munkatársaddal, a szomszédoddal, a barátaiddal, akkor Isten szól általad. Isten szól általad. Ezt mondja. Úgyhogy Krisztusért kérünk titeket, béküljetek ki Istennel. És most jön a 21. vers, ami meg csak totál az evangélium. Azt mondja, Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette. Tehát Botár Balázs bűnért való áldozattá tette Krisztust. Vagy helyettesítve a saját nevedet. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Tehát azért történt ez, hogy Botár Balázs Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljon Isten számára. Jó így olvasnám a Bibliát, hogy behelyettesíted a saját nevedet. És mennyivel jobb az, hogyha ez megvan, akkor utána behelyettesíted valakinek a nevét, akiért imádkozol, hogy átadja az életet Jézusnak. És elkezdesz érte imádkozni, és kéred Istent, adjon lehetőséget. Ja, úgyhogy azt szeretném, hogy olyan gyülekezet legyünk, ahová eljönnek az emberek, és megismerik Krisztust. Egy ilyen gyülekezetet szeretnék. De azt akarom, hogy tudd, hogy hogyan vezess valakit Krisztushoz. Mert az is lehet, hogy jó vagy abban, hogy elhív, de még nem megy az, hogy Krisztushoz vezetni valakit. Tehát amikor megkérdezel, hogy most hogy is van ez? Hogy is van ez? És akkor hirtelen pánikbe esik. Úristen, most akkor hogy van? Mit kell mondani ilyenkor? Hogy kell? Nem figyeltem oda, nem voltam ott a kutya fáját. De azt szeretném, hogy tudjátok, hogy hogyan kell Krisztushoz vezetni valakit. És hihetetlen, hogy mennyire zavarban tudja a hívő ember magát érezni, amikor arról van szó, hogy Krisztushoz kell vezetni valakit. És az a helyzet, hogy totál meg tudom érteni. Totál meg tudom érteni. Néha tényleg nagyon zavarba ejtő Jézusról beszélni. Nagyon, nagyon. De nem kell zavarba ejni. Volt, még a Moszkvai körúton voltunk, amikor egy szombat délelőtt, ez föl lett véve, és meg fogjuk keresni, ha csak már meg nem találta. Megtaláltad? Jó van? Akkor fel fog kerülni a weblapra. Ez egy evangelizációs szeminárium volt, egy egész délelőtt erről szólt, hogy hogyan vezess a személyes evangelizációról, és mi ez, mit jelent, miért fontos, és hogyan vezetünk valakit Jézushoz. És ezt meg tudjátok hallgatni, meg tudtok belőle tanulni. Ez fönn lesz majd a weblapon. És ja, tehát nagyon hasznos, nagyon hasznos. Na, de hogy gondolkodjunk így. Azért jár a gyerekem oda edzésre, ahová. Azért jár a gyerekem abba az osztályba, ahová. Azért járok oda edzésre én, bár én még nem, de mondjuk valamelyik kötök lehet, ahová, hogy azért dolgozom ott, ahol dolgozom, mert, és ez Isten bölcsessége, mert Isten engem látott a legalkalmasabbnak arra, hogy szóljon rajtam keresztül azokhoz az emberekhez ezt az evangéliumot. Tehát nem véletlen az, ahol dolgozol, nem véletlen az, ahová jársz és megfordulsz nap, mint nap. Vagy a gyermeked ahová jár. Mert te vagy az, akin keresztül Krisztus oda be tud lépni, és te vagy, Isten úgy látta önök, hogy te vagy a legalkalmasabb arra, hogy átadott az evangéliumot. Oké, tehát ez jelenti azt, amit mondtam itt, hogy azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos tudja, hogyan vezethet valakit Krisztushoz, és érezze a hívást, és a felelősséget. A felelősséget, hogy tegye is. Tehát felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk. Úgyhogy azt szeretném, hogy olyan gyakran hívjatok meg embereket a gyülekezetbe, amilyen gyakran csak tudtok. Tehát mindent itt azért csinálunk, és azért fejlesztünk, ha valamit fejlesztünk, hogy számukra, akik eljönnek, csak egyre jobb és jobb legyen az, amit megtapasztalnak. És más legyen, mint amihez hozzászoktak, vagy amit elképzeltek, hogy milyen lehet egy gyülekezetben lenni. Na jó, fel kell gyorsulnunk, 7. pont. Azt akarom, hogy minden hídközösség tulajdonos megtanulja felismerni, és hallgatni Isten hangjára azáltal, hogy naponta olvassa a Bibliáját. Oké? Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos megtanulja felismerni, és hallgatni Isten hangjára azáltal, hogy naponta olvassa a Bibliáját. Tehát felismerni Isten hangját azáltal, hogy naponta olvassa a Bibliáját, és hallgatni Isten hangjára azáltal, hogy naponta olvassa. Tehát felismerni, ez is egy fontos rész, de aztán hallgatni rá. Tehát hallgatni rá. Tehát amikor ő szól, felismerem, hogy szól, és aztán hallgatok is arra, amit mond. Ezt akarom számotokra. Mindenjétok számára. Okay, az egyik leggyakrabban feltett kérdés ez, és lehet, hogy majd lesz is róla egy üzenet. Mert a Tanyán üzenetsorozat után a gyakran feltett kérdések, vagy gyakran ismételt GIK üzenetsorozat lesz. GIK. Köztük lesz szó olyan témáról, hogy hogyan viszonyuljon a homoszexualitáshoz egy hívő ember a mai világban. Mi van az alkohollal, tényleg a végidőket éljük-e, és egyéb nagyon finom nyalánkságok lesznek ebben az üzenetsorozatban. Tehát olyan témák, honnan tudhatom Isten akaratát, egy ilyen is. Tehát nagyon izgalmas üzenetsorozat lesz majd ezután. És ja, az első üzenet, ezt tudjátok, mi lesz? 5 dolog, amit a következő miniszterelnöknek én tanácsolnék. Mi ez az 5 dolog, amit tanácsolnék neki? A következőnek. Ja. Na, úgyhogy jó lesz, izgalmas lesz. Na, tehát az egyik leggyakrabban feltett kérdés, honnan tudhatom Isten akaratát? Szeretném nektek megadni a legjobb választ erre most, ingyen, csak önöknek ebben az 5 percben. Tehát ez a legjobb válasz szerintem. Tehát amit én hallottam, úgyhogy tollakat elő. Tehát, honnan tudhatom Isten akaratát? A válasz, figyelj, a válasz 2. Ismerd meg Istent. Ismerd meg Istent. Ismerd meg Istent. Mert sosem fogod megismerni az ő akaratát, ha nem ismered az ő személyét. Hogy kicsoda ő, és milyen ő. Akkor sosem fogod tudni. Amíg a magad képére formált Istent ismered, addig a magad válaszait várod az élet helyzeteidre. És csalódsz, amikor nem azt kapod meg, amit te szeretnél, és kérsz Istentől. És tehát meg kell ismerni Istent. Ismerd meg őt. És sosem fogod megismerni Istent a Biblia nélkül. Sosem fogod. Egyszerűen nem megy. Nélküle nem megy. Hihetetlen, hogy mennyien akarják megismerni Istent, az ő akaratát, de nem hajlandóak kezükbe venni Istennek a szavát. Nem hajlandó. Azt mondják, nincs idejük. Persze. De tévézni van. Sokat. Ja. Vagy tudod, ilyet is hallottam. Én együtt aludhatok és szexelhetek a barátommal, mert Isten azt mondta, hogy rendben van. Aha. Ja. Ebből kapásból levágom, hogy nem olvassa a Bibliáját. Nem olvassa a Bibliáját. Miért? Azért, mert ha tudni akarom Isten akaratát, akkor olvasnom kell Isten szavát. Mert a Biblia az nem egy használati utasítás, Botár Balázs használati utasítás, hanem egy teológiai könyv. Teológiai könyv. Tehát ahogy egyre jobban megismerjük Istent ezáltal a teológiai könyv által, meg fogjuk ismerni az ő jellemét, az, hogy kicsoda ő, milyen ő, megismerik Jézust, segít megérteni őt, hogy kicsoda, és idővel segít abban, hogy megértsük, hogy mi történik az életünkben, miért történik az életünkben, és mit akar az életemben. Tehát bárcsak mindenki csak szeretné a kezébe venni Isten igéjét. Most mindegy az, hogy egy telefonon van, és azon olvasod, mert most már le lehet tölteni telefonra, lehet ott is olvasni. Árkon, bokron keresztül, minden keresztül, csak vigyázz a villanyoszlopokra. Főleg az ilyen magasakra, mert vannak már nem ilyenek is, amiket nem látsz. Tehát előre nézel, fölnézetel, nincs villanyoszlop, aztán ez a Tiszalajos körúton vannak ilyenek. Tehát azért óvatosan kell ezekkel bánni. De csak kapd föl, vagy nyisd ki, nyisd meg az alkalmazást, és olvasd 10 percet. Csak olvasd 10 percet. Kezd el Lukács evangéliumát, vagy Mátét, vagy Márkot, vagy bármelyik evangéliumot. Vannak fönn a weblapon olvasótervek, lesznek majd fönn bibliatanulmányok is, amik segítenek akár kérdésekkel gondolkodni azon, hogy tehát kicsit alkalmazni azt, amit olvasol, hogyan tudod alkalmazni. Többféle olvasóterv van a weblapon, van éves olvasóterv, az ijesztő, van fél éves, az kevésbé ijesztő, van 100 napos, ami nem azt jelenti, hogy 100 nap alatt elolvasod a Bibliát, hanem minden napra igazából 100 kulcs momentuma a Bibliának. Ami a legfontosabb 100 rész. Minden napra egy. Vagy van 21 napos is. Ez nem azt jelenti, hogy 21 napon keresztül olvasod, és kiolvasod 21 nap végére a Bibliát, mert ez tényleg ijesztő. hanem itt én Lukács evangéliuma, meg az apostolok cselekedetei 21 napra szétosztva. Tehát sokféle van, válogathatsz. És fogunk majd föltenni többet is. Egy a lényeg, ez a te kapcsolatodról szól Istennel. Tehát a te kapcsolatodról. És én azt akarom, hogy növekedj a Jézussal való járásodban. És ez kell a Biblia. Kell Isten szava. Meg kell ismerjük őt. Hogy mélyül egy kapcsolat, ha nem ismerjük meg őt. Tehát hogy mélyül egy házasság, az egyik Ausztráliában dolgozik, a másik meg Japánban, és nem látják egymást. De papírunk van róla, hogy házasok vagyunk. Házasságot kötöttünk. Itt a kép róla. Megtörtént. Nincs más, csak ő van az életemben. De ha nincsenek együtt, ha nem beszélgetnek, ha nem ismerik meg egymást, és különböző élethelyzetekben nem ismerik meg egymást, ez legyen öröm, legyen fájdalom, legyen csalódás, és mindenféle, ha nem mennek együtt keresztül ezen ilyen dolgokon, akkor nem fog mélyülni a kapcsolat. Ja. Ézsaiás 45, figyelj, 18-19. vers, azt mondja, mert ezt mondja az örökkivaló, aki az eget teremtette, Isten, aki a földet formálta és alkotta, de nem kietlen pusztaságnak, hanem lakóhelynek készítette, én vagyok az örökkévaló, nincs más Isten kívülem. Figyelj, tehát ez az Isten, aki teremtett mindent. Azt mondja 19. versben, nem titokban szóltam. Tehát azt mondja ez a hatalmas Isten, aki mindent teremtett, hogy ha-hó, nem titokban szóltam, nem titokban, tehát amit én mondtam, az nem titok, nem kódjelezett, nem kell kódfejtőket hívni. Oké, tehát azt mondja, nem valami sötét zugban szóltam, hanem hogyan? Nyilvánosan, ezt mondja, hanem nyilvánosan. Nem azt mondtam Jákob népének, keressetek, de hiába, mert úgysem találtok meg. Tehát Istennek az a vágya, hogy megtaláljuk őt, az a vágya, hogy megismerjük őt, hogy nem kelljen kódot fejteni, hanem szépen, érthetően és tisztán beszéljen hozzánk az ő szaván keresztül. És azt mondja, én az örökkévaló igazságot mondok, valóságot hirdetek. Most a probléma nem ott van, hogy Isten nem szól, hanem ott, hogy mi nem hallgatunk. Tehát ez a probléma. Nem az, hogy Isten nem szól, hanem az, hogy mi nem hallgatunk. Mert Isten, igen, tehát Isten igazából sokkal jobban akarja, hogy mi halljuk őt, mint amennyire mi akarjuk őt hallani. Ő jobban akarja, hogy mi halljuk őt. Úgyhogy fogjuk meg a Bibliánkat, és olvassuk. Olvassuk. Én próbáltam, de nem működött. És meddig próbáltad? 3 napig.
Ja.
3 napig, jó. Ez olyan, mint én a diétával. Feladtam. Nem működik, nem fogytam. És mióta csinálod? 2 napja. Tehát, pedig megvettem a futópadot, minden ott van, használati utasítása, és ott van a szobában, tehát megvannak az eszközök is hozzá, meg minden, de nem fogytam, úgyhogy nem csinálom. Minden megvan hozzá. De nem csinálom, mert nem fogytam. Mióta csinálom? 2 napja. Nem, tehát idő kell hozzá. Idő kell hozzá. Időbe telik. Tehát egy kapcsolat, egy személy megismerése időbe telik. És én 18 év után bármikor előveszem, egyszerűen csak új dolgok ugranak ki belőle. Még ha egy 5 percet olvasom, akkor is. Muszáj, hogy írjak, kinyitom gyorsan a jegyzet, és muszáj leírjak valami gondolatot belőle, mert jön belőle. Ez lehet, hogy nem egy személyes üzenet nekem arra a napra, lehet, hogy nem egy üzenet számotokra, egy valamelyik vasárnapra, de valami, amit tanultam belőle Istenről. Amit eddig másképp láttam, vagy másképp tudtam, vagy tehát valami. Tehát ezt mondom, hogy ez a Biblia a legfantasztikusabb könyv a világon. 8. pont. Azt akarom, hogy minden hit közösség tulajdonosnak Isten szerint való együttjárása, házassága legyen, és arra igyekezzenek, hogy olyan gyermekeket neveljenek fel, akik szeretik Isten, hogy Jézus. Tehát azt akarom, hogy minden hit közösség tulajdonosnak Isten szerint való együttjárása, házassága legyen, és arra igyekezzenek, hogy olyan gyermekeket neveljenek fel, akik szeretik Jézust. Kitet. Nem azt írtam oda, hogy olyan gyerekeket neveljenek fel, akik jól viselkednek. Oké? Okay? Mert nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Tehát Jézust szerető szív a gyerekeknél. Ez a lényeg. Oké? Okay? De majd mindjárt többet mondok róla. Meg hát csak erről a témáról lehetne egy 15 részes üzenetsorozatot is prédikálni és tanítani. Ja, tehát kapcsolatok. Kapcsolatok. Az a helyzet, hogy a probléma manapság a kapcsolatokban, tehát nem kapcsolati probléma. Tehát a két személynek nem kapcsolati problémája van, hanem evangélium problémája. Az evangélium hiánya a probléma a kapcsolatokban. Tehát evangélium probléma. Tehát, mert sajnos az a helyzet, előbb vagy utóbb a kapcsolatokban valaki magasabb rendűnek fogja tartani magát a másiknál. Vagy azért, hogy kihasználja, vagy azért, hogy igen, kihasználja. Vagy így, vagy úgy. Az örömének a forrása legyen, vagy a szexpartnere legyen. Ez házasságban is megtörténhet, ha nem egészséges a házasság. Tehát ki használni a másik adta mástól kapható lehetőségeket. Amikor egy kapcsolat átlép ebbe, az üzemmódba, ez azt jelenti, hogy az egyik fél magasabb rendűnek tartja magát a másiknál. Mert jogosultnak érzi magát arra, hogy kihasználja a másikat. És megkövetelje a másiktól az ő részét, hogy tegye bele. Oké? Okay? Tehát ezért van az, hogy minden évben legalább egy kapcsolati üzenetsorozat lesz, és volt eddig is, tavasszal lesz legközelebb. És ezek egyébként csak tudjátok, tehát akár egy ilyen kapcsolati üzenetsorozat is evangéliumi üzenetsorozat. Az egy dolog, hogy kapcsolat a témája. És ez egy dolog, hogy a kapcsolat oldalról fogjuk meg a dolgokat, de az egésznek a lényege az evangéliumnak a hirdetése. És ja, tehát evangélium sorozatok. Mert azt látom, hogy amint az evangélium bent van az ember szívébe, ott az együttjárás és a házasság a helyére kerül. Hogyha az evangélium bent van. Legalábbis onnantól kezdve már esély van arra, hogy helyére kerüljön. Amint az evangélium bent van, a szívben. Tehát valaki elfogadja Jézus megváltójának. Tud. Úgyhogy ezért van az, hogy egyedülállok, szoktam beszélni arról, hogy én azt szeretném, hogy Isten szerint való kapcsolataitok legyenek. Most nem fogom taglalni, hogy ez mit jelent. Hallottátok már eleget, és fogok még beszélni eleget róla. Hogy Isten szerint való kapcsolat legyen. Nézzük csak itt a Kolossé 3.18. Házasok. Kolossé 3.18. Asszonyok, éljetek a férjetek fennhatósága és védelme alatt. Mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ámen, férfiak. Férjek. Így van ez, így van ez. Gyakran oda szeretjük tolni az asszony elé ezt az igét. Asszonyok, éljetek a férjetek felhatósága és védelme alatt. Mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Tehát föltetném a kérdést, hogy szeretnénk, hogy a feleségeink ezt a verset megtanulják? Kívülről? Hogyne. Hogyne. Éjjel felébresztjük, és tudják. De például, tehát visszatérve az egyedülálló lányokra, hogy akivel együtt jársz, azok, tehát ez egy olyan fickó, akinek alá tudod vetni magad az Úr akarata szerint. Ez egy jó kérdés föltenni egyedülálló lánynak, akinek éppen van barátja. Vagy keres egyet. De kérdés az, hogy az, aki van, vagy akit keresel, annak alá tudod vetni magad, az Úr akarata szerint. Ahogy Isten akar. Mert ha nem, akkor semmi keresni való. Akkor semmi keresni való. Volt már olyan, azt mondtam, tehát amikor nem volt egy egyedül kapcsolat, szemtelen voltam, ilyet nem szoktam mindig csinálni, de akkor megcsináltam. Mindegy, nem mondom el. Nem. Férfiak, egyedülálló férfiak. Olyas valaki-e, vagy én olyas valaki vagyok-e, aki annyira szeretem Jézust, hogy egy Jézust követő lány minden probléma nélkül követne engem. Oké, tehát én, mint egyedülálló férfi, tehát olyas valaki vagyok-e, aki annyira szeretem Jézust, hogy egy Jézus szerető lány szeretne követni engem. Amiről ez a vers beszél. Éljetek a férjetek fennhatóság és védelme alatt. Ezek egy kis önvizsgáló kérdések, de szerintem rengeteg tragédiától és szívösszetöréstől ment meg. Ha őszintén válaszolunk, és a válasz alapján tesszük a dolgunkat. Tehát én ezért vagyok kemény az egyedülállókkal. Mindegy, hogy fiú, mindegy, hogy lány. Feleségek azt mondják, majd tisztelem, ha megérdemli. Majd letesz valamit az asztalra, vagy kiérdemli valamivel. De ez a helyzet, hogy akár, hogy olvasom, tehát ez nincs benne abban a versben, hogy feltételek vannak. Tehát az van benne, hogy tudod, élj a férjed fennhatóság és védelme alatt. Nem akkor, hogyha megérdemli, vagy ha lemossa a kocsit, ha takarít, ha 300 000-et letesz az asztalra havonta, és gyémántgyűrűt hoz haza, a 25. házassági évfordulónkra, na majd akkor, nem. Azt mondja, ha ő a férjed, te választottad, hozzámentél, bűzöld, Isten azt mondja, hogy azt akarom, hogy házasok legyetek, és maradjatok is. Maradjatok is. Úgyhogy, ha ő a férjed, akkor vesd alá magad. Légy az ő fennhatóság alatt és védelme alatt. De itt a 19. vers, tehát férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne bánjatok velük durván, se keserűséggel. Férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne bánjatok velük durván, se keserűséggel. Egyedülálló lányok gyakran elkövetik ezt a hibát. Majd megváltozik, ha összeházasodunk. Ja. Melikát ábrán nem ezt mutatja. Majd megnyugszik, majd megbékél. Majd befogja, majd hátra kötöm a kezét, hogy ne hadonásszon annyit. Nem. Nem. Az a helyzet, ha házasság előtt már durva, és keserű, és haragos, és hangos, akkor az házasság után csak rosszabb lesz. Ez rosszabb lesz. Férjek, kérdés, hogy beszélünk a feleségünkkel? Hogy beszélünk vele? Hogy beszélünk vele nyilvánosan? Hogy beszélünk őről, amikor nincs ott? Ő. Isteni szeretettel szeressétek a feleségeteket. Ne bánjatok velük durván, se keserűséggel. Oké? Tehát ezek a dolgok számítanak. Ezek a dolgok számítanak. Tehát ha a gyülekezetben lévő emberek kapcsolatai rendben vannak, az egy hatalmas bizonyság a gyülekezeten kívüli emberek számára. Amikor a gyülekezetben lévő embereknek a kapcsolatai rendben vannak. Ez legyen egyedülállók kapcsolata egymással, tehát együttjárás, vagy házasság. Más nincs. Ez van. Ja. Vagy mondjuk szülő-gyerek kapcsolat. ha ez rendben van, akkor az egy hatalmas bizonyság. Azt mondom erre, hogy ez egy evangelizációs módszer. Hogy a házasságom rendben van, vagy az együttjárásom rendben van, vagy a gyerekkel való kapcsolatom rendben van. Ez egy evangelizációs módszer. Oké, tehát Isten azt akar, hogy megházasodjunk, és házasok is maradjunk. Egy affér, amikor valaki házas, egy affér, ez nem Isten akarata. Nem. Ezt be kell fejezni. Huk-muk-fuk, kész. Vége. Véget kell vetni neki. 20. vers. Gyermekek, és nincsenek itt. Mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek. Mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Oké, tehát gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Na figyelj, most figyelj. Én szerintem ez a vers nem a gyerekeknek szól, hanem a szülőknek. A szülőknek szól. És elmondom, hogy miért. Tehát, és én, hát nyilván nincsenek itt a gyerekek, úgyhogy a szülőkhöz tudok szólni, akik itt vannak most szülők, gyerekeink lent vannak, és tényleg a legjobb helyen vannak. Tehát, ha arra fókuszálnánk, vagy ha arra fókuszálunk, hogy Jézusért égő szívük legyen, és nem csak jó viselkedésük, akkor ez a vers nekik nem lesz probléma. A szótfogadás, ez nem lesz probléma. Ha Jézusért égő szívük van, akkor szótfogadása nem lesz probléma. Legalábbis egy javuló tendenciát észrevehetünk rajtuk. De sajnos sokszor minket, szülőket a viselkedésük érdekel. Az idegesít fel, az borít ki, abból szűröm le, hogy mennyire kudarcos szülő vagyok, és nem érek semmit. Ez az én gyerekem, hát halál égő. Tudod, így viselkedik, ezt mondja, így beszél, tök gáz. Tehát ha nincs gyereked, akkor fogalmat sincs, hogy a gyerekek révén milyen érzése tud lenni egy felnőtt normális embernek. Tehát egyszerűen nem normálissá tud válni. Csak ha rá gondol, hogy ha éppen egy olyan időszakában van a gyerek, ami kibírhatatlan. Hogy mit él át a szülő. Ja, tehát nem lesz gond. Tehát, akkor nem kell ezt a verset, hogy szót kell fogadni, azt mondja a Biblia, szót kell fogadni. Flórácska, vagy Fruzsi. Tessék, itt mondja a Biblia. Ha Jézusért égő szíve van, akkor nem gond neki az, hogy Isten azt mondja, hogy fogadjatok szót a szüleiteknek. De ha a viselkedés moderálására akarom mindig használni azt, amit Isten mond, akkor csak Istent, mint ellenséget fogom neki fölemelni, meg megerősíteni. És erről beszélek, tehát akkor nem fog működni. És itt olyan 21. vers, figyelj, apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Tehát apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Tehát nekünk szülőknek, tehát vigyázzunk kell, nagyon vigyázzunk kell. Vigyázzunk kell, hogyan beszélünk hozzájuk, és hogyan beszélünk róluk. Hogy beszélünk hozzájuk, hogyan beszélünk róluk. Mert ezzel, tehát apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekétektől, nehogy elkeseredjenek. Tehát az, ahogy beszélünk, és amit mondunk nekik, azt tudja igazán elkeseríteni őket. Mert a szeretet főforrásai mi vagyunk, a szülők. És ha mi durván beszélünk velük, ahogy és amit, tehát a számára a legfontosabb forrást keserítem el. Ahonnan igazából ő szerzi az önazonosságát, az önértékelését és mindent. Ja, úgyhogy vigyázzunk el. Ja. Úgyhogy amire számíthattok a jövőben, csak most ezzel a 8-as ponttal kapcsolatban, és megyünk a 9-esre, tehát amire számíthattok a jövőben, az, hogy mindig is fogok beszélni az együttjárásról, de ezt halljátok is, nem mindig, beszélek, de mindig is fogok beszélni róla. Kihívom az egyedülálló anyukat, kihívom a fiúkat. Fiúkat főleg, hogy bújjanak ki anyuka szoknyája alól. Hagyják el a videójátékokat, hajnali 3-ig játszanak, keressenek maguknak normális munkát, és tartsák el magukat, és így lesznek képesek majd a jövendő beliüket is vezetni, és gondoskodni róluk, és netalántán, ha lesz gyerekük, akkor még őket is. Tehát a fiúkat is szoktam egy ilyen módon gyepálni, de egyszerűen szükségük van rá, mert különben egy hatalmas nagy lúzerek lesznek. Lúzerek lesznek az életben. Tehát szükség van rá. Tehát ne lúzerek legyenek, és sodródjanak mindenfelé. Épp ahogy dobja a gép. Épp ahogy hozza az élet. Hát jó, azok el vagyok. Van egy dobozos tejre, meg kiflére pénzem, el vagyok. Kész. És akkor így eltingli-tangliznak az életen át. És azt várják, hogy majd a nagy ő majd omoljon össze, mikor rájuk néz. Ja. Na, úgyhogy tehát fontosak a kapcsolatok. Az együttjárás, a házasság, a gyereknevelés, tehát fontos, ezért fog beszélni a házasságokról is, hogy legyen az Isten szerint való, és mit jelent az, hogy Isten szerint való házasság? Mert azt akarom, hogy sikeresen házasodj meg, és maradj házas. Tehát, és aztán nem csak az, hogy maradj házas, 40 évig kibírtam veled, most már nem válok kell, lehúzom ezt a maradék 10-15-öt is, jól el vagyunk, van a te szobádba is tévé, az enyémbe is. Nem, hanem tehát sikeres legyen a megházasodás, maradj házas, és a szeretet növekedjen életed végéig azzal az emberrel. Én ezt akarom számotokra. És azt akarom, hogy egy hitközösség tulajdonosnak ez legyen az életében. 9. Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos biblikusan sáfárkodjon a pénzügyeiben. Ha-ha! Pénz, már megint. Úgy, hogy Istent teszi az első helyre, a javai határain belül él, és bőkezű. Emlékszem rá, 2002-től 2007-ig a budapesti gyülekezet irodájában dolgoztam. Pásztor Csaba 2002-ben költözött le Szegedre. Én vettem át az ő helyét az irodában. És volt egy időszak, amikor még nem Pásztor Kende volt a pásztor a gyülekezetnek, de volt egy időszak, amikor elkezdtünk, nem tudom, hogy ismeritek azt a játékot, hogy Age of Empires. Számítógépes játék. Igen, néhányan bólogatnak. Tehát szabályosan függőivé váltunk, és volt olyan, hogy munkaidőben a hálózaton keresztül ez ebbe az irodába, az Amazonba az irodába, és akkor tudom, egy órán keresztül, tehát akkor csinálunk egy 60 perces játékot, oké, gyerünk, és akkor mindenki becsatlakozott, és akkor ez ilyen stratégiai játék, ilyen háború stratégia, egymás hadseregét ki kell nyírni, az kész, vagy el kell foglalni egymás területét. És tehát ilyen nagyon értelmes. A pásztor John Boyce volt a pásztor, be is hívott aztán egy idő után az irodájába, és lekapott bennünket a 10 körmünkről, és ja, tehát szükségünk volt rá. És emlékszem, hogy voltak ilyen trükkös húzásaink játék közben, voltak ilyen speciális kódok, egyébként minden számítógépes játékban van egy speciális kód, hogy örök életet kapsz, vagy valami. És akkor voltak ilyen speckó kódjaink ebben az Age of Empires-ben, hogy hirtelen megjelenik egy 300 fős hadseregünk a semmiből. És akkor tudunk győzni. Tudod, ez a titkos jelszó, és egy kódot beírsz, és egyszer csak, mikor lerohanod az ellenséget, mit tudom én kit, amelyik irodából, akkor hirtelen megjelenik az én 20 katonám mellett még 300, és akkor én győztem, juhéj, de jó. És akkor ja, hát legyőzök mindenkit. Na most, tehát minden játékban van ilyen. Na most ez, ami itt a 9. pontban van, tehát Azt akarom, hogy minden hitközösség tulajdonos biblikusan sáfárkodjon a pénzügyeiben, úgy, hogy Istent teszi az első helyre, javai határain belül él, tehát Isten teszi az első helyre, javai határain belül él, és bőkezű. Három dolog. Na azt mondom, hogy ez Istennek a kódja, hogy áldott legyen az életed. Ez Isten kódja. Ez Isten kódja ahhoz, hogy legyen egy olyan pénzügyi mozgástered, ami nem az, hogy Úristen, 20-a van, és miből? Miből fogunk még 10 napig enni, vagy fizetni, ha jön egy csekk, vagy bármi? Nem, tehát ez a három dolog, ez Istennek a kódja, hogy olyan pénzügyi mozgásterem legyen, és alakuljon ki, amilyet még életemben nem tapasztaltam. Oké, tehát ez Istennek a kódja, hogy legyőzzük a világnak a véleményét az anyagiakról, amit belénk súlykolt. És elkezdjünk Isten gazdasági rendszerében élni. Ami olyan pénzügyi mozgást lehet fogadni, hogy nem gondoltad volna. Oké, tehát ez az első dolog, tedd Istent az első helyre a pénzügyeidben. Tehát ha ez nincs meg, ez a tizedről szól. És beszéltünk már jó pár héttel ezelőtt erről, tehát most nem fogok erről beszélni, de ez a tizedről szól. És ha ez nincs meg, akkor az Istennel való járásom mindig is ilyen sánta lesz. És tudod, a sánta milyen? Tehát ha mindig hosszabbat lépsz az egyik lábba, akkor csak körbejársz. És nem halasz sem erre. Ilyen a sánta. És a Krisztussal való járásom mindig is sántítani fog. Jó, de ne ítéld az én szívemet. Hát de. De nem a szívét ítélem valakinek, de a Biblia azt mondja, hogy ahol a kincsed, ott van a szíved. Úgyhogy, ha azt látom, hogy a kincsed nem ott van, ahol kéne, akkor most nem ítélek, csak felismerem. És erről beszélek. Oké, tehát... És abból tudom megítélni, hol van a szíved, hogy hová megy a pénzed. Oké, tehát ebből lehet a legjobban megítélni valakinek, hogy hol van a szíve, hogy hová megy a pénze. Aztán élj a javaid határain belül. Ez is egy hatalmas. Tehát ezeket mind akarom nektek. Akarom nektek. Hogy élj a javaid határain belül. Hát én adnám a tizedet, de tele vagyok adóssággal, Balú. Hát ez az. Minek kellett ezt megvenni, minek kellett amaszt megvenni, és most nem lakáshitelről beszélek, és abban a helyzetben, ami egy lakáshitellel kapcsolatban most van Magyarországon, meg egyébként Európában sok helyen, hanem arról beszélek, amiben én benne voltam. Hogy fizettem még az autóm részleteit, de vettem egy másik autót részletre, és volt még 2 bevásárlókártyám, amiket szintén lemerítettem, és irdatlan kamat volt rajta, tehát nem bírtam kiegyenlíteni nullára. Csak annyit bírtam fizetni, hogy ne csökkenjen. Hát csak a kamatot fizettem, és igazából, ha azt így folytattam volna, akkor amíg élek, fizetem. És vettem számítógépet termékkölcsönre, és még mosógépet is termékkölcsönre vettem, tehát fantasztikusan a javaim határaim belül éltem. Azért vettem ezeket mind kölcsönre, mert nem tudtam kifizetni, mert nem volt meg rá a javam. És sajnos sokszor ilyen ebben hibába esünk. Hogy olyan dolgokra költünk, amire nincs meg a pénzügyi fedezetünk. És aztán meg igazából tehát rabszolgája vagyunk annak, aki adott kölcsönt. Ja, úgyhogy, tehát tudom ezt, én is ezt tettem annak idején, de a javaink határain belül élni, ez azt jelenti, hogyha keresek 80 000 forintot, akkor élek 78-ból. Ha keresek 180 000 forintot, akkor élek mondjuk 140-ből, vagy 150-ből. És lehet. lehetsz. Tudom, hogy lehet, mert voltunk mi is ilyen helyzetben, és lehetsz. Úgy nem tudtunk, amikor ez a 6 különböző kölcsönadó helyre kellett mindig minden hónapban, úgy nem volt elég a havi jövedelmünk. Úgy nem. De amikor a javaink határain belül élünk, akkor tudunk. És azért mondtam a 80-78-at, mert most ez a 2000 forint mit számít? Nem. Egy fegyelmezettségben számít. Mert ha meg... Igen, 80-78 között már nincs akkora különbség. Ha 80-ból 78-ból élek, akkor nem fogok ilyen halni a 2000 forint miatt, viszont meg tudok tanulni félretenni egy picit. Egy picit félre. Tehát megtanulom a picivel, hogy mit jelent félretenni. És amikor Isten ad többet, vagy több lehetőséget, akkor lesz több mozgásterem. Oké, harmadik, hogy bőkezűnek lenni. Bőkezűnek lenni. Ami azt jelenti, hogy figyelj, ezt jelenti, hogy azt mondjuk, gyülekezeti tulajdonos vagyok, itt vagyok, te jó ég, itt van egy egyedülálló anyuka. Szüksége van élelmiszerre, vagy mosóporra? Tehát észreveszed. És a bőkezűség az nem azt jelenti, hogy fölhívom egy gyülekezeti irodát, sokszor fölhívtak már, hogy beszélek a pásztorral, mert itt van XY, akinek szüksége lenne élelmiszerre, vagy szüksége lenne mosóporra, vagy szüksége lenne valamire, és tessék, menjenek és vegyenek neki, a gyülekezet vegyen neki, hanem azt jelenti, hogy ha Isten a te orrod elé rakott egy szükséget, akkor azért tette te orrod elé, te észrevedd, mert rajtad keresztül be tudja tölteni ezt a szükséget. Nem megoldan az élete problémáját, de azt a szükséget, amit te észrevettél, vagy megláttál, azt te be tudod, mert Isten neked mutatta meg. És ez jelenti bőkezűnek lenni. Ez a bőkezűség. És csak figyeld ki, ha így élsz, hihetetlen pénzügyi mozgástered lesz. Tehát láttam ezt olyanoknál, aki három beteg nevelt gyereke volt, tehát nevelőszülő volt, és tehát écesek, és nem tudom, mennyit kaphatott pénzt. Tehát szerintem ilyen százasból éltek, de lehet, hogy talán még kevesebből is. De hihetetlen, ha ő látott valahol szükséget, egyből adott. És bármikor ott voltam nála látogatni, vagy egy kicsit beszélgetni, az volt a bizonyság, hogy Balú, hát minél inkább adok, annál inkább kapok. És ezt nem tudom megmagyarázni, hogy működik ez, de csak ez a tapasztalatom, hogy ha látom, hogy Isten elém rak egy szükséget, és én abban tudok segíteni valamit, akkor nem tartom vissza, hogy ne, hát én is van három nevelt gyerekem, és 100 000-ből élek, hanem egyszerűen csak odaadom, és Isten a többszörösét adja vissza. Vagy dologban, amit ő adott, ugyanazt visszakapta, többször is mondta. Valakinek szüksége volt egy tepsire, volt egy gyönyörű, szép, használatlan, mit tudom, milyen tefál tepsim, vagy mi, odaadtam, gyerekek két nap múlva, csiribiri, nagyobb, szebb, drágábbat kaptam vissza valakitől. Pedig nem mondtam senkinek, hogy kell, vagy nincsen, vagy odaadtam. És tele van ilyen bizonysággal. És ezt látom én is a saját életünkön. Tehát, hogy csak Isten megtisztel. Isten megtisztel. A bőkezűséget megtiszteli. És lehet, hogy tudod, ember, ez valaki erre, tudod, ott van benne ez az anyagi keserűség, és csak morog erre, persze, hogyha... De ha továbbra is morogsz a pénzügyek miatt, és emiatt morogsz a leginkább, akkor mindig is lepukkant fogsz maradni. Ezt kell mondjam. Lepukkant maradsz. És tényleg nem leszel megkönnyebbült ezen a területen se. Ja. Úgyhogy... Tehát a mai embernek inkább örökséget kéne hagyni a gyerekére, nem adósságot. És megint csak nem ezekről a hülye lakáshitelekről beszélek, ahol nagyon sok ember ráfaragott, de kőkeményen. Tehát, na mindegy. Sok ostoba anyagi döntést hozunk. Ez a lényeg, és azt akarom, hogy ezekben növekedjünk, és kezdjünk el jó döntéseket hozni. A hármas kód által. A hármas kód által. Oké, tehát még egy verset hagyd mondjak nektek itt. 1 Timóteus 6, 17-19-ig. Sokat elárul ez nekünk. Azt mondja, a gazdagoknak, ez az Balú. Mondtam, hogy nem rólam van szó. A gazdagoknak. Erről is nagyon sokat beszéltem nektek. Tehát, ja. Igen, Balú, ezt mond a gazdagoknak. Figyeljetek, az Afrikában, mindig ezzel jövök, az Afrikában a szegények. De kicsit utána olvastam, Magyarországon, tehát a Magyarország azt hiszem, hogy 60-65% a túlsúlyos. Amerika után azt hiszem, a Magyarország van ott az első háromban a túlsúlyosságoknak. Ez azt jelenti, hogy jót teszünk. Tehát Afrikában, meg Ázsiában, a szegény országokban ott nem túlsúlyos emberek vannak, hanem cérnavékonyak. Egyébként azt is mondja ez a kimutatás, csak hogy a túlsúlynak köze van a szegénységhez is, mert egészségtelen lesznek. Vagy annyira leterheli őket az életnek a gondja, hogy nem tud tudatosan táplálkozni. Tehát ennek is köze van, tehát ez csak, hogy teljes legyen a kép. De akkor is van mit enni. Az igazán szegény helyeken ott nincs mit enni, ott nem ismerik azt, hogy maradék, akkor a gyerekem ott hagyja a tányéron a kaját. Tudod, égnek áll a hajam tőle. Vagy valaki brahiból, ezt is láttam, brahiból ott hagyja az utolsó két falatot. Ez ilyen úri szokás. De mi van, nem vagy ilyes, nem eszel? Dehogy nem, de így szokták. Az anyád, úristen, kapsz egy tockos mindjárt. Megtanítottak arra, hogy ami a tányérom van, azt mind be kell takarítani. Hát, engedelmes gyerek voltam. Mindig megtömtem a tányéromat is. Ja, de hogy... Ja, tehát szegénység, maradék, ott nincs. Afrikai országokban, vagy Afganisztánban, vagy... Ja. Tehát WC... Hát mi mit csinálunk? Elmünk WC-re, ezt... Ott... Hát sokkot kapsz, amikor bemész a WC-re, és levegőt kell venni egyet. Inkább azt kívánnád, ha oda elmész egy-két hétre, hogy hát inkább tartogatom Magyarországig. De az a baj, hogy nem lehet. Nem bírod olyan hosszú ideig tartogatni. De tényleg. Mi meg itt... És lemegy 10 liter víz, ami nekik a heti vízadagjuk, vagy lehet, hogy még annyit sem tudnak inni egy héten. És ha nem megy le rendesen, akkor megnyomjuk még egyszer, ugye? És ha esetleg megszorulnak a dolgok, akkor meg hívjuk a vízszerelőt, hogy jöjjön már segíteni, mert baj van. És mi beszélünk a WC-ről. Nekik meg ennyi vízük nincs egy héten, egy főre, vagy egy gyerek. Tehát szegénység. Tehát amikor itt Pál azt mondja, hogy a gazdagoknak, ezek mi vagyunk. Azt mondja, a gazdagoknak, akik a mostani világban sok vagyonra tettek szert, mondd meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban bízzanak. Ez a tőzsdézés. Ez a bizonytalan gazdagság. Sokkal inkább Istenben bízzanak, aki bőségesen megad mindent, amire szükségünk van. Oké, tehát figyelj, nincs baj a gazdagsággal. Nincs baj a gazdagsággal. Tehát a kapzsiság a bűn. Mert azt mondja, hogy bőségesen megad mindent, amire szükségünk van. Tehát nem azt mondja, hogy vegyed meg a legolcsóbb ruhát, vegyél nyugodtan szép ruhát. Vegyél nyugodtan minőségi dolgokat. Tehát nem a szegénység teológiáját hirdetjük, a Bibliában nem erről van szó. Szóval, hogy bőségesen megad mindent, amire szükségünk van. Tehát nincs baj azzal, ha az embernek van pénze. A pénznek a szeretete, ez a probléma, a kapzsiság. Parancsold meg nekik, hogy a jó tettekben legyenek gazdagok. Oké? Tehát a pénzükkel tegyenek jót. Legyenek nagy lelkű adakozók. Szívesen osszák meg másokkal, amiük van. Ha ezt teszik, kincset gyűjtenek maguknak a mennyben. Ez lesz a jövőjük biztos alapja, és képessé teszi őket, hogy megragadják a valóságos életet. De itt van a kedvencem, bőkező emberekről, 37. Zsoltán. Elolvasod az egészet, gyönyörű, de csak két verset hagy olvassak föl nektek. Figyelj, Zsolták 37, 25, 26. vers. Gyermek voltam, meg is öregettem. Oké, tehát voltam gyermek, elmúlt az idő, megöregettem, de nem láttam igazat elhagyatva. Sem, hogy gyermekei koldultak volna. Tehát azt akarod, hogy a gyermekeid sikeresek legyenek? Azt akarom. Figyelj, 26. és az igaz ember egész életében bőkezően adakozik, gyermekei pedig áldottak. Tudod, a felnőtteknek ez az üzenetem, de nem csak itt, hanem amúgy. Tehát amíg a felnőttek a pénzükkel a saját vágyaikat próbálják folyamatosan betölteni és teljesíteni, addig azon dolgoznak, hogy a gyerekeik ne legyenek áldottak. Mert az önző vágyaikra költik a pénzüket. Akkor leszünk áldottak, ha Isten teszik az első helyre, ha ránk bízott javak határain belül élünk, és bőkezőek vagyunk másokkal. És én ezt akarom nektek, hogy áldottak legyetek. 10. utolsó befejezés, landolás. Azt akarom, hogy minden hídközösség tulajdonos érezze szabadságot arra, hogy elismerje gyengeségeit, és megvallja a bűnét anélkül, hogy kárhoztatva, vagy elítélve érezni magát. Azt akarom, hogy minden hídközösség tulajdonos érezze szabadságot arra, hogy elismerje gyengeségét és megvallja bűnét anélkül, hogy károsztatva vagy elítélve érezni magát. Ezt annyira kívánom nektek. Tényleg. Nagyon. Teljes szívemből. Figyeljetek, manapság az egyik legnépszerűbb hely a kocsma. Főleg a férfiak körében. Annak idején én jártam rendszeresen Budapesten, én a kulturáltabb verzióba jártam, és azt vettem észre, hogy szeretnek odajárni a férfiak. Szeretik. Én is szerettem odajárni. És az volt az érdekes, hogy ott vidám emberek vannak. Tehát a kocsma vidám emberek. Nem azért, mert széthánja magát, meg mit tudom én, tök részeg és azért vidám, mert az már nem vidám, az nem a vidámsággal foglalkozik, de ott vigyorgó embereket láttál. Tehát ott nem búskomor embereket, hanem vigyorgó embereket. És az érdekes, hogy amikor veszel ott egy pohár italt, akkor közéjük tartozol. Tehát abban a pillanatban szevasz, öcsém, közénk tartozol. Csatlakoztál körhöz. Tehát automatikusan, tehát veszel egy pohár italt, automatikusan el vagy fogadva. Kész. Megtetted a minimum követelményt. Ennyi. És aztán azt vettem észre, hogy elkezdtem gyülekezetbe járni, és némelyeknél az észrevételnek a feltétele az nem az volt, hogy megvettem egy pohár italt és elmegy fogadva, hanem jó sok némelyeknél a tökéletesség volt. És láttam, hogy emberek belemennek ebbe a játékba, hogy gyülekezetbe járnak, és megpróbálják feltüntetni magukat tökéletesnek. Csak azért, hogy a gyülekezet elfogadja őket. És ez egy brutál rossz játék. És óva intelek attól, hogy óvakodj azoktól a helyektől, ahol mindenki csodálatos. Óvakodj. Mert ott színjáték folyik. Ott nincs őszinteség. Tehát olyan nincs. Ahol mindenki szép, mindenki tökéletes, mindenki gyönyörű. Nincs. És aztán rájöttem, miután elkezdtem olvasni a Bibliámat, hogy a bibliai hősök, akik a hősök, ez mind elfuserált népség. Tehát tényleg, tehát elfuseráltak. Egyedül Jézus az, aki nem elfuserált. Az összes többi az, tudod. És Pál is. Aki írta az új szövetség nagy részét, még Pál apostol is elfuserált fickolt. Ő keresztényeket gyilkolt. Úgyhogy azt szeretném, hogy a gyülekezetünk egy olyan gyülekezet legyen, ha itt egy olyan környezet lenne a gyülekezetünkben, hogy emberek, amikor belépnek, akkor az rendben legyen, ha nincsenek rendben. Tehát rendben legyen az, hogyha nincsenek rendben. És ez rendben van, ha nem vagy rendben. Az már nincs rendben, hogyha nem akarsz változni. Ha nem akarsz változni. Az nincs rendben. Úgyhogy azt akarom, hogy rendben legyen, hogy nem vagyunk rendben. Miért? Miért? Azért, mert a kereszténységben én azt vettem észre, hogy a gyülekezet az utolsó hely, ahol emberek elmennek, és segítséget kérnek. Mert az a benyomásuk az embereknek, hogy itt ítélkeznek, hogy itt elítélik őket, hogy itt... És ezen változtatnunk kell. Legalábbis változtatnunk kell azon, hogy emberek, akik bejönnek, érezzék azt, hogy itt nem ez van. Hogy nem ez van. És egyébként a 18 éves keresztény pályafutásom során azt is észrevettem, hogy a legítélkezőbb és a legkárhoztatóbb emberek azok, akiknek a szemetes ládája leginkább tele van. És náluk kéne egy igazán nagy takarítás, nem neki kéne takarítani másoknál. Csak az a helyzet, hogyha más szemetére mutogatnak, és másnak megmondogatják a magukét, akkor talán nem fognak annyira az én szemetemre odafigyelni. Ja. Úgyhogy olyan helyet szeretnék, ez a hitközösség egy olyan hely lenne, ahová emberek tényleg őszintén jöhetnek és kérhetnek segítséget, hogyha szükségük van segítségre. És rendben van az. Lehet nem tudunk segíteni, vagy lehet, hogy tudod, abban nem vagyunk kompetensek, de hogy ne legyen az, hogy nem merjenek emberek segítséget kérni. A házasság rendben. Jaj, hogy lehet az? Hát, házasságod nincs rendben. Ennyi. Hát mit mond a Biblia? Nem. Hát hadd jöjjenek. Mondják el, igen, baj van. Szükségünk van segítségre, és én meg azt akarom, hogy egy olyan hely legyünk, hogy ahol van valaki, aki szintén egy házas, és azt mondja, hogy igen, megértelek. Megértelek, mert én is voltam ebben a cipőben. És mondd el, hogy mi bánt, vagy mi az, ami nincsen bent. Beszélgessünk. Nem ilyennek kéne lennünk? Szerintem ilyennek kéne lennünk. És ez minden más területen. Tudod, hogy bejön valaki, hogy szexuális bűnben él, vagy erkölcstelen dolgokkal küszködik, és tudod, akkor legyen valaki, aki mondja, figyelj, megértelek. Jártam ott. Én is. Jártam ott. Beszélgessünk. Nem azt mondja, ilyenneke küzdködsz, távozz tőlem, sántán. Nem beszélek veled. Majd ha rendbe raktad magad, akkor visszajöhetsz. Ja. Nem, hanem azt mondja, megértelek. Gyere. Oké, tehát legyünk mi a legbiztonságosabb hely arra, hogy bárki beismerhesse azt, hogy én küzdködöm, és szüksége van segítségre. Ennyi. 1 János 1.9 azt mondja, ha viszont beismerik bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos. Megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Oké, tehát a beismerni, ez nem azt jelenti, hogy drága Istenem, ezt rosszul csináltam. És elmondtam most neked, hogy rosszul csináltam. Tehát beismertem. Tehát elmondtam neked. De nem akarom abba hagyni. Megyek, és még egyszer megcsinálom. Csak azért mondtam el, hogy jobban érezzem magam, és könnyebb legyen újból megcsinálni. Oké? Mert sokszor így értelmezik ezt a verset, hogy csak elég beismerni. Igen, beismerni. Nem erről beszél. Nem. Tehát, aki ezt csinálja, és már évek óta csinálja, az valószínűleg nem ismeri még Jézust. Ez a probléma. Mert az a helyzet, hogy nem lehetsz elégedettségben. Nem tudsz elégedettségben élni úgy, hogy közben bűnben élsz. Ilyen nincs. Tehát Isten gyermeke nem tud elégedettségben élni úgy, hogy közben bűnben él. Tehát ez lehetetlen. Oké, úgyhogy az igazi beismerés, vagy igazi megbánás az az, hogy Uram, ezt és ezt rosszul csináltam. Egyetértek veled. Ez rossz volt. Egyetértek veled. És nem akarom többet csinálni. Nem akarom többet csinálni. Ez volt az utolsó. De ez már ígéret, ez már nem jó. Nem akarom többet csinálni. Nem akarom többet csinálni. Segíts. Jakab 5.16. Ezért valljátok be egymásnak a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok, mert az igazságos ember erőteljes imádsága hatalmas dolgokra képes. Tehát vannak olyanok, akik beismerték, vagy teszik a dolgokat, és nem akarják többet tenni, de megtették újra, de nem akarják többet tenni, de nem mernek róla beszélni, nem merik bevallani, hogy küszködnek. Nem merik bevallani. Mert félnek, hogy mit fognak majd szólni. De ezt akarom, hogy legyünk egy olyan hely, ahol be tudom vallani. Ahol nem kell féljek, hogy mit fognak szólni a többiek, ahol bevállaltam, hogy küszködök valamivel. És ja, elmondhatom, hogy akár rossz a házasságom, vagy szükségem van segítségre, vagy ez, vagy az, vagy amaz. És erről szól ez a Jakab 5.16, hogy valljátok be egymásnak a bűneiteket. Nem az, hogy ide kiállsz és bevallod, hanem elmerem-e mondani valakinek, akiben megbízom. Elmerem-e mondani valakinek. Tudok-e kérni imát? Mert azt mondja, hogy imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert az igazságban élő ember, aki segíteni tud, annak az imádsága erőteljes. Hatalmas dolgokra képes. De csak akkor tud megtörténni ez a hatalmas dolog, ha elmerem mondani, és merek imát kérni. Oké, úgyhogy ezt akarom nektek, és direkt nem azt írtam, hogy azt szeretném. Lehet, hogy szebb lenne ez a magyarul szebb lenne. Azt szeretném. De nem, én azt akarom. Nem azért, mert én akarom. Én akarnak vagyok. Hanem akartam egy hangsúlyt adni mind a 10 pontnak. Hogy ezt akarom, hogy ez ott legyen az életetekben. Ezt nem én értem akarom, nem számomra akarom, ezt nektek akarom. És ezekben a dolgokban én is növekedni akarok veletek együtt, ahogy ti is. Ja, úgyhogy azért, mert szeretlek benneteket, és szeretem ezt a gyülekezetet. Ja, és ezt a 10 dolgot tényleg akarom az életedben. Úgyhogy imádkoztam azért, hogy Isten szóljon ebben az elmúlt 2 hétben hozzátok szívetekhez. Hogyha van olyan terület, ahol szólnia kell, hogy van olyan terület, ahol rá kell tegye Isten az ujját az életedre, akkor tegye rá, amikor beszélek róla. Pontosan azért, hogy meg tud lépni a következő lépésed ő vele. Ja, úgyhogy imádkozzunk. És legyenek ezek a pillanatok azok most, ahol engeditek, hogy a Szent Szellem szolgáljon felétek. Engedjétek, hogy megérintse a szíveteket. engedjétek, hogy szóljon hozzátok. Köszönjük, Jézus. Köszönjük, Jézus, hogy az életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy kifizetted helyettünk a büntetésünket. És imádkozom most azokért. Imádkozom mindenkért. Vonj magadhoz. Vonj magadhoz a szívünket. Vonj magadhoz azokat, akiknek szükségük van megtérésre. Akik még nem találkoztak veled. Hogy ma adják át a szívüket neked. Hogy tudják azt, hogy te vagy az Isten. Hogy tudják azt, hogy te hívod őket. Hogy tudják azt, hogy szereted őket. Hogy tudják azt, hogy te törődsz velük. És ezért imádkozunk, hogy vonj magadhoz azt a szívet, aki még nem találkozott veled. De akar veled találkozni. És imádkozom, Uram, azokért, akik az elmúlt két hét témáiból, ebből a tízből, hogyha valamit megerősítettél valakinek a szívében, akkor adj neki bátorságot, hogy válaszoljon erre neked. Adj neki bátorságot. Adj bátorságot, hogy elbánjon azzal a dologgal, meghozza a döntését abban a dologban. Adj neki bátorságot, hogy beszéljen valakivel, Uram. Adj neki bátorságot, hogy beszéljen valakivel, ha küszködik. Ha vannak itt ma olyanok, akik küszködnek dolgokkal, és azt mondják a szívükbe, hogy nem akarom többet csinálni. Adj neki erőt ehhez, Uram. Adj neki erőt. Jézus, szeretünk téged, és tudjuk, hogy nálad van erő. Nálad van elég kegyelem mindenre. Bőséges kegyelem és gondoskodás. És hogy bízunk benned, és szeretünk téged, és egyre jobban meg akarunk téged ismerni. Drága nevedben. Amen.